Ez a Sportérték, köszöntöm továbbra is a hallgatókat, én Hadusfalvi Polett vagyok, és vendégem továbbra is Vígvári Vendel, világbajnok magyar válogatott vízilabdázó, és folytassuk a témánkat Fukokával. Hogy élted meg, ugye a testvéreddel erről már beszéltünk, hogy vele élted meg, hogy ekkora sikert értetek el Fukokában, ugye világbajnokok lettetek, illetve ugye egy EB-ezüst is bezsebeltetek Splitben. De kezdjük inkább az EB-ezüsttel, hogy az volt az első, ugye?
Igen.
Ezt hogy éltétek meg? Milyen érzés volt?
Hát kezdem előről, úgy értve, hogy a kezdetektől, hogy azon a VB-n volt, vagy azon a nyáron volt egy világbajnokság itthon Budapesten, ami nem sikerült olyan jól a csapatnak. Én ugye azon még nem is kerültem be a csapatba, kintről néztem, és itthon még hozzá Budapesten nem sikerült jól játszani a csapatnak, és emiatt ugye volt egy szövetségi kapitány váltás is, ahol ott ilyen elég nagy zavarok voltak, tényleg mindenki kereste a helyét, hogy mi van, hogy most hogyan tovább, és akkor jött ugye Varga Zsolt a válogatott élére, akit egyébként ugye én már jól ismertem a Frediból, és az volt a terv, hogy a Splitti EB-re, ami ott volt körülbelül másfél hónapon belül, egy megfiatalított csapattal állunk majd ki, és akár voltak olyan idősek, akik pihenni mentek el, valakik műtöttek, úgyhogy tényleg egy nagyon fiatal csapattal vágtunk neki, és az volt a fejünkben, hogyha már esetleg bejutunk a négybe, akkor az egy tök jó eredmény lesz, új csapatkapitány is lett, és minden új alapokra lett helyezve. Elkezdtünk nagyon építkezni lentről, hogy tényleg a csapaton belül kapcsolatok azok legyenek jók, és akkor nem lesz széthúzás a csapaton belül. Nagyon sok csapatprogramot szerveztek nekünk az idősebbek. Tényleg egy nagyon jó kohézió alakult ki a csapaton belül, ahol el is indultunk az úton, ami szerintem aztán Fukuokában már ki is csúcsosodott, de egyébként a Splitti EB is egy óriási eredmény volt így utólag visszagondolva, mert egy fiatal csapattal bejutottunk, tehát megvertük a szerbeket már a csoportban nagyon, talán, hogyha jól emlékszem, akkor az EB-k történelmének legnagyobb győzelme volt a magyar-szerb történelemben, aztán megvertük Montenegrót is a negyed döntőben, és akkor pedig jött a Spanyolország, akik a legesélyesebbei voltak annak az Európa bajnokságnak. Tényleg előtte játszottunk velük felkészülési mérkőzéseket, és hogy esküszöm, hogy 6-ból 0 volt, hogy mindig ők vertek meg minket, és nagyon magas hőfokon égtek már az EB előtt, amikor játszottunk velük ilyen felkészülési mérkőzéseket, és néztük, hogy hát velük azért mit fogunk csinálni majd. Igen, mert meg kell majd küzdeni keményen. És akkor jött az elődöntő, ahol ugye összekerültünk a spanyolokkal, és a Szilinek a csapatkapitányunknak volt egy fantasztikus mondása, amit úgy mindenki tényleg aztán magáévá tett, hogyha belegondolunk, akkor eddig mindig az volt, hogy a spanyolok rendkívül jók a felkészülésen, ott vannak, és esélyünk, tényleg akár esélyünk nincsen a felkészülési mérkőzéseken ellenük, és aztán valahogy amikor fontos, akkor meg megverjük őket. És hogy higgyük el, hogy ők félnek tőlünk ezekben a tét szituációkban, és akár...
Nem
és,
kellett több nektek, gondolom.
És nem, hát nyilván EB elődöntő, mindenki fel volt spanolva, nagyon érdekes, hogy nagyon a stadionban játszottuk a mérkőzést, tele volt emberrel, úgyhogy egy óriási mérkőzés volt, ahol ők kezdtek jobban, de mi hittünk magunkban, és mentünk, csináltuk, amit Zsolt kért tőlünk, és aztán az utolsó két percben lőttünk két gólt, ahol aztán óriás bravúra megvertük azt a spanyolt, aki egyébként tényleg nagyon-nagyon esélyese volt az egész tornának, ami egy óriási eredmény volt. Utána pedig játszottunk egy nagyon jó döntőt a házigazda horvátokkal, ahol sajnos alul maradtunk, de tényleg akkor fájt, és nyilván utólag is jó lett volna megnyerni azt a mérkőzést.
De azért ilyen fiatal csapattal ez, hogy egy EB-ezüst az ahoztok, ez azért bebizonyosodott, hogy jó ötlet volt ez a vérfrissítés, úgymond, vagy kiálltátok a próbát.
Igen, hát senki nem gondolta az EB előtt, hogy ilyen döntőt fogunk játszani, és tényleg ennyi múlik, hogy akár meg is nyerhettük volna, úgyhogy mindenféleképpen azt láttuk, hogy egy jó úton indult el a csapat, és az az út, amit folytatni kell, és akkor innen ugye mindenki szépen ment haza a klubjába, ott játszottunk egy évet, és akkor utána jött a ugye a Fukuoka, amin ugyan pontosan ugye ez a forgatókönyv volt, hogy a spanyolokkal készültünk, szerintem, és nyilván a vezetőség szerint is ők talán a legjobbak a világon. Legalábbis nagyon szép vízilabdát játszanak, nagyon taktikusak, de egyáltalán nem agresszív, nagyon, nagyon szimpatikus csapat, rendkívül jó játékosokkal van tele, és tőlük nagyon sok mindent tudunk tanulni. Egyébként ezt is sokszor kihangsúlyozta Zsolt, hogy legyünk alázatosak, és ismerjük be, hogyha valamiben valaki jobb nálunk, és ez ne zavarja amiket, hanem egyszerűen próbáljuk meg ellesni tőlük, és ezért is nagyon jó, hogyha velük készülünk a világversenyek előtt, mert akkor tényleg konkrétan a saját bőrünkön tudjuk érezni, viszont még nem tét szituációban, hogy mi az, amit ők hogy csinálnak, mi az, amiben jobbak, mi az, amiben mit tudunk majd jobbak lenni, és hát ugyanez volt, hogy tényleg játszottunk velük, semmi esélyünk nem volt, megvertek minket, aztán kimentünk Los Angelesbe, konkrétan a világbajnokság előtt talán 2 héttel a világkupát játszottunk, ahol egy
ilyen... az azért elég szoros idő. Igen, a kettő között, és gondolom azért az akklimatizációs táborra meg alig volt akkor így időtök, nem? Ráadásul Japánba.
Hát... az nagyon érdekes időszak volt, mert még a 2 héttel sokat is mondtam most, hogy utólag visszagondolva, szerintem egy ilyen másfél hét volt, de azt találta ki a vezetőség, hogy kimegyünk Los Angelesbe konkrétan másfél nappal a meccs előtt, és aztán, wow. aztán pedig másnap már indulunk is, viszont hogy semmit ne töltsünk ott, és akkor onnan visszajöttünk Budapestre, ahol még edzettünk egyet, és akkor onnan mentünk még nem is Fukuokában, hanem Kyotóba, és akkor ott volt Kyotóban egy ilyen, azt hiszem 4 nap, ahol tudtunk egy kicsit akklimatizálódni, de hát nagyon érdekes volt, hogy tényleg a világ teljes
másik. Ez ilyen teljes káosz gondol a fejben, hogy most akkor hol vagyok? Melyik kontinensen?
Abszolút, meg milyen időzónában, tényleg arra emlékszem, hogy Los Angelesben is az itthoni idő szerint ilyen hajnali 2-3
korát tudtuk. Azért a jetlag az dolgozott.
Igen, az borzasztó volt szó szerint. Én nekem első ilyen tapasztalatom volt, hogy...
ráadásul.
Hogy ennyire más időzónában kell ilyen fontos meccseket játszani, és hát ott tényleg lemostak minket a spanyolok, és az nem is nézett ki jól, és ott viszont már ugyan nagyon közel volt a világbajnokság, és akkor ott le is ültünk a csapattal, hogy most mi van,
hogyan tovább,
mert hogy ez így nem lesz jó, és akkor ott tényleg sok mindent átbeszéltünk, elmentünk még ugye akkor utána Kyotóba, ott is edzettünk egy kicsit, és akkor indult a világbajnokság, ahol hát nem kell ugye senkinek bemutassam, ugyanúgy összekerültünk aztán a spanyolokkal, ahol egy ilyen, van egy a VLV-nek évkör kérdései, ahol kérdezik, hogy melyik volt az évmérkőzése, szerintem abszolút az, nem is a világbajnoki döntő, hanem tényleg az elődöntő a spanyolok ellen, ahol szintén ugyanez volt, hogy a Szili ugyanúgy emlékeztetett minket, hogy ők higgyük el, hogy félnek tőlünk, mert tétmérkőzésen egyszerűen nem tudnak minket megvenni, és végig ők vezettek a mérkőzésen, és akkor az utolsó 2 percben egyenlített ki a Vámos Marc, és aztán ugye a Manónak ez a fantasztikus gólja konkrétan 1 másodperccel vége előtt belőttük, és ez ilyen hihetetlen érzés, hogy tényleg ez most megint megtörtént, és de már ez tényleg egy óriási dolog volt, mert én azt gondoltam, hogy megint csak ők a nagyon nagy esélyesei a tornának, és az egy nagy előrelépés volt, hogy őket kiejtve ott vagyunk megint a döntőben. Ugyanakkor tudtuk, hogy a görögök is fantasztikusak, úgyhogy hát az is egy óriási mérkőzés volt a Somának, nagyon sok bravúrja volt, hát a 5 méteres párbajról.
Meg is lett az eredménye, sportolója
gálán. Igen, hát abszolút megérdemli a Soma. Olyan, annyira egy óriási biztatást ad nekünk, meg egy óriási önbizalmat, hogyha ne adj Isten valami történik a védekezésben, akkor azért ott van még mögöttünk, és ő még megment minket nagyon sokszor, úgyhogy hát nyilván azért egy világban csapathoz kellenek az ilyen klasszis, világklasszis játékosok.
És akkor a döntőben, a döntőmérkőzésen, mikor világbajnokok lettetek, akkor mikor tudtad ezt felfogni?
Az tényleg egy ilyen önkívüli leti állapot ott jellemezném, ami ott töltött el. Azon a mérkőzésen a Vincevel nem játszottunk, lehetően néztük, de úgy szork... Egyébként nagyon vicces.
Egy csapattagjaként azért.
Persze, de nagyon vicces volt, mert 3 éve a budapesti EB-n, amit ugye megnyertek a fiúk, akkor még ugye bőven nem voltunk válogatottak a Vincével, és ugyanúgy itthon üvöltöttünk a lelátón, mint hogyha hogy nem is tudom, nagyon-nagyon szurkoltunk, és emlékszem, amikor megnyerték, annyira üvöltöttünk, hogy mind a ketten megszédültünk, és konkrétan le kellett üljünk, és hogy itt mindjárt elájulunk, és akkor ott ugye megnyertek, és aztán ugyanez volt konkrétan most Fukuokában, annyi volt a különbség, hogy ott már a csapat tagjaként oké, hogy azon a mérkőzésen nem játszottunk, de hát ugyanaz az érzés volt, és nagy, fantasztikus volt az első dolog volt, hogy így megölelve így üvöltünk egymásnak, hogy világbajnokok lettünk, és ez egy ilyen nagyon különleges dolog volt.
Hogyan hat rád? Mert ugye azért egy ilyen, tehát egy válogatottaként ekkora sikerekkel azért rád szegeződik a reflektorfény, úgymond. Hogyan hat rád ez a hirtelen megnövekedett figyelem? Most ugye itt ülünk, igen, tehát igen, ez igen. Is annak a része.
Igen, hát abszolút kezelni kell. Nyilván akár a fiatalok az elején nem feltétlenül tudják jól kezelni. Lehet, hogy én is volt olyan, hogy nem kezeltem jól ezt a kicsit megnövekedett érdeklődés felém. Ugyanakkor igyekszem alázatos lenni akár a média, akár a szurkolók felé, és nem elszállni egyáltalán. Egyébként nem is gondolom, vagy látom azt, hogy még nagyon sok munka van előttem, és hogy azért vannak még célok, hogy azon kívül, hogy most világbajnok lettem, azért látom, hogy például nem játszottam a döntőn. Szeretnék majd úgy nyerni, hogy játszom, és nem, hogyha most ettől elszállnék, akkor saját dolgomat nehezíteném meg, úgyhogy
igen, ez nekem is feltűnt, hogy nagyon szerény vagy így, ahogy beszélgettünk, és hogy azért ez nagyon nehéz. Nyilván a sportból adódó, tehát hogy a sportolók szerintem alapból mindig gondolkodnak, és ezáltal sokkal, nem akarok más degradálni, de hogy intelligensebbek is egy-két olyan embernél, aki nincs benne be a világban, tehát hogy azért, de mégis, hogy lehet ilyen szerénynek maradni?
Hát egyébként mondom, hozzáteszem, és minden onnan indul, hogy egy ilyen fantasztikus családban nőttem fel, akik egy sportos családban, akik pontosan tudják, hogy mikor, milyen fázisban van az adott sportoló, amikor valami nagyot elér, akkor utána hogyan kell viselkedni, mennyire kell alázatosnak maradnia, meg szerénynek, mikor tényleg ők is mindent átéltek, hogy ők nagyon könnyen segítettek minket, meg segítenek a mai napig, úgyhogy hát tudatosan tényleg igyekszem nem azt a képet mutatni, hogy én elhiszem magamról, hogy nem tudom, akár világbajnok vagyok, hanem tényleg ez fantasztikus dolog, hogy ha valaki úgy hív engem, de egyébként én soha nem mondám másnak, hogy vagy nem mutatkoznék.
Figyelj,
de,
világbajnok igen. Vagyok, hello!
Abszolút nem, úgyhogy de élvezem nyilván, amikor valami kis amikor akár felismernek, most voltunk barátnőmmel Kopenhágában, és kiraktam egy képet, ahol konkrétan írt 3-4 dán ember, hogy úristen, hogy nem találkozhat-e velem, meg hogy nem, hogy a ottani vízilabda csapat edzés, nagyon szívesen látnának edzésen, hogy nyugodtan jöjjek, akkor valaki meg akar tinni vacsora, úgyhogy ezek nagyon jól esnek, és ezekből nagyon sokat tudok meríteni, de helyén kell kezelni, és egyébként az edzőink fel is hívják a figyelmet, hogy a médiát, ezt nagyon óvatosan kell kezelni, és nem szabad elszállni.
Természetesnek mondhatjuk szerintem itt Magyarországon, hogy a vízilabdában ugye ez az egyik olyan sportág, ahonnan érmet kell hazahozni, hogyha így lebutítva fogalmazhatok. Rád ez a fajta nyomás, ha nyomásként nehezedik, milyen hatással van?
Speciál rám egyébként nem, nincsen olyan különös hatással. Érezzük, hogy tényleg felénk mindig nagy az elvárás mindenhol, akár a klubban is, hogyha nemzetközi porondon játszunk, akár a válogatottban, arról nem is beszélve, ugye rendkívüli erődeink vannak, akik miatt várják el az emberek, igen. Hogy hát akkor most is ilyen fényes legyen a vízilabda sportág. És hát ezen vagyunk, hogy tényleg ugye akár most olimpiát nyerjünk idén, amire ugye utoljára 2008-ban volt lehetősége a csapatnak, és ezzel azért igen, óvatosan kell bánni. Én azt gondolom egyébként, hogy fiatalként még nem érzi az ember ezt a nyomást. Idősebbként nyilván őket találják meg például elsőként, hogyha valami nem úgy sikerül. Persze. Minket kevésbé hibáztat majd még a közönség.
De szerintem ettől nem kell félni már, mint hogy a hibáztatástól, mert...
Nem, meg hát nyilván a sportban benne van minden, persze, a kudarcot is kezelni, igen, kell, és előfordul, hogyha valaki nem játszik jól, vagy nem úgy sikerül. Nyilván az, hogy az edzésen ki mit, hogy mennyit megtesz érte, az sajnos nem mindig jön ki a mérkőzésen. A Norbinak, Madaras Norbinak volt egyszer egy nagyon jó példája, hogy az a különbség például egy zenész és egy sportoló között, hogy a sportolónál mind a kettő ugyannyit dolgozik, ugyannyit az egész élete rádozza, és aztán végül csak egy bajnok lesz, és a másodikra, akár még későbbi helyezéseket elért sportolókra sokkal kevésbé emlékeznek. Amíg egy zenész szintén oké, rádozza az életét, minden, és aztán ő nem tud egy előadás után úgy hazamenni, hogy ez most rosszul
ez
sikerült.
Top, igen. Persze. Egyértelmű.
Úgyhogy érdekes.
Van esetleg példaképed azon kívül, hogy említetted ugye a családodat?
Igen. Hát igen, abszolút van. Benedek Tibor. Ami nekem így extrán különleges volt. Édesapukám volt olyan szerencsés, hogy egy rövid időszakig játszott vele még az UT-ban, és már gyerekkorunk óta elkezdtem mesélni róla, hogy olyan történeteket, amiket el se hittünk róla. És tényleg nagyon motiváló volt, hogy ő mennyire szorgalmas volt, hogy konkrétan például egy ilyen sztori nagyon megragadt bennem, hogy volt egy edzésük, és akkor édesapukámink már felmentek a büfébe, és ők már ettek, mert végre lett az edzésnek, és azt látták, hogy a Tibor ott úszik még egyedül, és tényleg tiszta erőből úszik föl alá, és magának méri a 200-akat, és nézték apukámat beleértve, hogy úristen, ez mit csinál.
Mit
és
csinál,
hogy, igen, és, de tényleg, hogy kicsit most idézőjelben bolondnak tartották, és hát aztán ezt, ahogy mesélte, hozzátette utána, hogy hát nem volt bolond, és igen, nem véletlenül ő lett az, aki, és nem akár saját magára mondva, hogy ő, aki meg már fentette a rántott úgy a szendicset, nem érte el ugyanezt, és hát számos ilyen története volt, ami számunkra egy nagyon jó példa volt, hogy tényleg mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen óriási sikereket elérje. Most nyilván bízom benne, hogy egyszer ilyen sikereket érünk el, de ő nagyon egyedülálló volt. Ha már a harmadát is elérnék, akkor én már azon nagyon boldog lennék. És aztán ennek a nagyon tényleg nagyon különlegesen alakult a pályafutásom, hiszen ugye az UVS-ben úgy alakult, hogy ő lett konkrétan az edzőm. Ezek után, hogy rajta nőttem fel, meg ezeken a sztorikon keresztül, és aztán pedig személyesen megismerhettem az ő, és aztán az ő kezei alatt tudtam tanulni 2 évig, amire tényleg azt tudom mondani, hogy ez sok szempontból is, akár a vízilabdán kívüli időszak miatt is, de azt a vízilabdás éveket, azokat tényleg imádtam, és az egyik legkedvesebb éveim voltak. Természetesen azóta is nagyon sok nagyon jó évem volt, de azokra nagyon-nagyon boldogan tekintek vissza.
Nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, és sok mindent tudnék még kérdezni, viszont szerintem ez tökéletes volt végszónak, és további sok sikert kívánok neked a jövőben. Vigvári Vendellel, világbajnok magyar válogatott vízilabdázóval beszélgettem, én Hadusfalvi Polett voltam, és ez volt a Sportérték. További szép napot mindenkinek!